Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 150-es számú énekünket, evangélikus énekeskönyvünk 150-es számú énekét. Testvérek, a mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen. Beáldottság vagyok felettünk, mert megszületett a megváltó, és nem lesz vége uralmának és békének. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett, az Úr megmutatta világosságát, a népek előtt feltárta igazságát.
Ó, Atya, Fiú, Szentlélek!
Isten szeretete abban nyilvánul meg irántunk, hogy egyszülött fiát elküldte a világba, hogy éljünk ő általa. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, irgalmad magasztal téged a menny és a föld, mert megváltott küldtél a világnak. Irgalmadért kérlek, vedd le rólam bűnöm terhét, és ajándékozz meg üdvösséged örömével. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Áldunk téged, Istenünk, hogy testélet igéd új világosságát árasztottad elánk. Add, hogy ez a világosság hitáltal ragyogjon szívünkben, és tükröződjék cselekedeteinkben. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, rögtön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet Karácsony első napjára kiért igét, ami megtalálható a János evangélium a második fejezetében, első versétől 14-ig. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, éljék össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Szirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenkor a maga városába, hogy ezt éljék. Felment József is a galilai Názáretből Judeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveztek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeérjék egyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszült az első szülött fiát. Bepolyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vette őt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig az lesz számotokra, találtok egy kisgyereket, aki bepolyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, aki dicsérte az Istent, és ezt mondta: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallás.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket folytassuk 151-es számú énekünk eléneklésével, 151-es éneket énekeljük.
Oh,
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, karácsony ünnepének ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk a zsidókhoz írott levél első fejezetében, az első verstől a harmadikig a következőképpen. Isten igéjét tehát a zsidókhoz írott levélből olvasom az első fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, tegnap karácsony este egy filmet néztem meg, amelynek az a cím, hogy Kupak tanács. És ebben a Kupak tanácsban egy ember belső lényét ábrázolták filmszerepekkel, no nem a szerveit, hanem a lelki belsőjét. És ilyen szerepek voltak ebben a filmben, hogy az ész, az értelem, a lelkiismeret, az akarat, az emlékezet, és ezek beszélték meg az emberrel történt eseményeket. És az ész felvetette azt a kérdést, a minap találkozott valakivel, és az elkezdett Jézusról beszélni neki. És ez őt nagyon foglalkoztatja. Az érzelem persze elkezdett ugrálni, hol felhevült, hol magávaroskat, hol nagyon mély ponton volt. Persze a szív, aki nagyon kemény, aki törhetetlen, az intette az akaratot, hogy menjél és regulázd meg az érzelmet. És az egész szervezet, az egész lelki belső megtárgyalta azt, hogy mit kell cselekedniük akkor, amikor ezzel a kérdéssel, Jézus kérdésével találkoznak. Érdekes a film, jó megnézni, hogy mi minden zajlik bennünk akkor, amikor egy-egy információ eléri az értelmünket, és aztán a lelkiismeretünk, az emlékezetünk, az akaratunk, hogyan viszonyul el, és hogyan harcolunk ott magunkban egy-egy kérdés feldolgozásában. Most ez azért jutott most az igehirdetés kapcsán az eszembe ez a film, és azért lett aktuálissá bennem, mert az Úr éppen erről beszél a mai igényben. Isten a zsidókhoz írott levélben tudatosította az emberekkel, hogy sokszor és sokféleképpen szólt. Sokszor és sokféleképpen megszólította az övét, a teremtményeit, a népét, azokat az embereket, akiket kiválasztott, és azt mondta, hogy rajtuk keresztül megmutatja azt, hogy ő az egyedüli Isten, egyedüli Úr, és hogy az egész világ rajtuk keresztül, azon a pici népen keresztül megláthatja, milyen hatalmas az Isten. Sokszor és sokféleképpen tette ezt, amikor különböző csatornákon elérkezett az emberhez az Isten akarata, ugyanez játszódott le bennük, mint az imént felsorolt személyiségjegyek, hogy a lelkiismeret elkezdett dolgozni bennük, hogy igen, emlékszünk, hogy az Isten megszólított, emlékszünk, hogy az Isten ezt mondta, az emlékezet előhozta a különböző eseményeket, hogy hogyan szólt az Úr, mit cselekedett, a szív, aki kemény és nehezen fogadja be, az ott keményen helytállt, és irányította a többieket, az akarat persze ment és cselekedte a dolgokat. Sokféleképpen szólt az Isten kezdetben, ha a Szentírást megnézzük, azt látjuk, hogy Isten rengeteg csatornát felhasznált ahhoz, hogy megszólítsa a népét. Különböző körülményeket, ha Szentírás embereit megnézzük, akkor olyan csodálatos látni, hogy az Isten mit fel nem tudott használni ahhoz, hogy eljutassa egy-egy emberhez az üzenetét. Mózes története ismerős előttünk, amikor kint van a pusztában is az égő csipkebokorból szól az Úr. Most gondoljuk el, hogy legelteti a nyáját egy ember nyugodtan a pusztában, ahol nincs senki és semmi, egyszer csak föllobban egy csipkebokor, és a csipkebokorból megszólal az Isten hangja, és amikor kéri a jeleket, vagy adja az Isten a jeleket, akkor leprás lesz a keze Mózesnek, és ha bedugja a köpenyébe kiveszi, utána megtisztul, a botja kígyóvá lesz, aztán visszaváltozik bottá. Óriási jelekkel és jegyekkel jelezte az Isten, hogy én vagyok az Úr, aki most megszólítalak téged, értsd meg, és ezen a csatornán közvetítette az üzenetét efelé az ember felé. Persze, amikor megértette, akkor rögtön jöttek az ellenkezések, hogy miért nem teljesíti azt, amit az Isten mondott. Miért nem alkalmas arra, hogy ő mindezt megtegye? De Mózes idejében, Mózes történetében, életében óriási jelenés volt ez, amin az Isten szerette volna eligazítani a tekintetben, milyen feladatot bíz rá. De Illés története is hasonló. Az az Illés, aki óriási csodát tesz, amikor a bálpapokkal együtt megmérettetik. És utána pedig mégis kétségbe esik, mégis kétségeskednik. És úgy gondolja, hogy véget kell vetni az életének, hogy nincs már értelme. Nincs senki más, aki az élő Istent ismerné és szeretné. És akkor álmából egy angyal ébreszt. És azt mondja neki, hogy előtt felett való út van, előtted itt van az étel, egyél. Most gondoljuk el, alszunk nyugodtan a kétségbeesésünkbe, kétségeskedésünkbe. És egyszer csak valaki megkopogtatja a vállunkat, és kiderül, hogy az az Isten angyala. És már ott van az étel előttünk, és azt mondja, hogy indulj el. És aztán ez az angyal még beszél vele, és megmutatja azt, hogy kicsoda az Isten valójában. És hogy hány ember nem hajtott térdet a Bál előtt, és hány Isten követő ember van ott. Illés történetében is azt látjuk, hogy Isten használ olyan csatornákat, amelyek egyértelműek számára, hogy megértse, mi az ő terve Illés életében. Hogyan szeretné Illésen keresztül véghez vinni az ő akaratát és tervét. Elmondja ennek az embernek, hogy mi a helyzet, és ebből a helyzetből hogyan lehet kiutat találni. Aztán ott van Gedeon története, aki fizikai jelenségeken keresztül bizonyosodik meg Isten akaratáról. Kitesz egy gyapjú csomót, és a gyapjú csomó és a környezetének a nedvesség tartalma, közötti nedvesség tartalom határozza meg, hogy az Isten mit szeretne vele csinálni. Az Isten a fizikai jelenségeket is felhasználhatja egy-egy csatornaként, hogy azon keresztül értse meg az ember. Különböző típusok vagyunk, különböző képpen juttathatja el Isten az akaratát, az ő igényét, ami életünkbe, szívünkbe. Valamikor nagyon direkten működik ez a csatorna, Belsatszár királynak a több idejében, amikor Belsatszár király nagy lakomát csinál, egyszer csak megjelenik egy kéz, megjelennek egy kéz ujjai, és elkezd írni a falra. Most tessenek elképzelni, hogyha most itt ezen a nagy fehér falon, ami itt van a testvérek előtt, megjelenne egy kéz, és elkezdene írni valami személyes üzenetet. Mert ez személyes üzenet volt, amit Belsatszár király kapott. Személyes üzenetet. Azt a csatornát használta fel az Isten akkor, hogy megértse Belsatszár és a többiek, hogy mi az ő álláspontja azzal kapcsolatban, amit ezek élnek és amit tesznek. Tehát azt látjuk, hogy sokszor, sokféleképpen megszólította Isten az ő népét, a teremtményeit, hogy megértsék, hogy mi az ő terve, akarata, rendje ebben a világban. Hogy megértsék, hogy mit szeretne az Isten elvégezni az ő életükben. De hogy megértették-e az emberek, megértették-e azok az emberek, akik a felsoroltak is, és azokon kívül még nagyon sokan és sokféleképpen szólítattak meg, felismerték-e a megszólítatást, az attól függ, ez a kupak tanács, amiről az előbb beszéltem, ott az ész, az értelem, a lelkiismeret, az akarat, a szív, az emlékezet, az mit harcol meg? Hogyan harcolja meg azt az információt, ami beérkezett hozzá? Tehát az ember lehetősége arra terjed ki, hogy amikor az Isten megszólítja, amikor Isten belép az életébe, akkor válaszolhat igennel vagy nemmel. Engedhet az Istennek, vagy elutasítja az Istennek az akaratát, az Istennek a szavát. De önmagától képtelen megélni azt. Ez a rettenetes a mi életünkben, az ember életében. Hogy mi nem tudjuk az Isten akaratát, mert az Istentől való elszakadtságunk, amikor a bűnbeeséssel elszakadtunk Istentől, az megszakította ezt a közvetlen kapcsolatot Istennel. Cselekedhetünk mi kevésbé rosszat vagy rosszat, de nem tudjuk a jót cselekedni. Nem tudjuk cselekedni azt, ami az Isten szerint való, ami ebbe a teremtési rendbe beleír, ami aztán áldást hoz, ami aztán sikert hoz az ember életére nézve. Sok mindent tekintünk sikernek, sokszor áldásnak is tekintünk dolgokat, de amit az Isten szeretne áldásként adni, amit az Isten szeretne megvalósítani az életünkben, azt nem tudjuk megcselekedni, mert megszakadt az Istennel való kapcsolatunk. De amikor meglátogat az Úr, és egy csatornán keresztül belép az életünkbe, akkor dönthetünk, hogy ezt a csatornát engedjük-e, hogy folyjon, vagy elgátaljuk. És azt mondjuk, hogy nem. Közbeléphet az értelem, közbeléphet a szív, közbeléphet az akarat. Mert ismerjük a történetet a Szentírásból, hogy két embert megszólít az atya, és azt mondja neki, hogy menj el és tedd meg ezt, Az egyik azt mondja, hogy igen, és aztán nem ment el. A másik azt mondja, hogy nem, és aztán elment. Melyik cselekedte meg az Atya akaratát? Sokszor az ész, vagy az akarat az ellent áll. Aztán persze megváltozhat ez. De az Isten keresi az embert, az Isten szeretné megszólítani az embert. És ezen a karácsonyon bennünket is keres, ezzel az igével. Kezdetben sokszor és sokféleképpen szóltam én a népemnek. Sokan megértették ezt, sokan ellenálltak. Sokan azt mondták, hogy igen, és aztán nem tették. Sokan azt mondták, hogy nem, és aztán mégis oda kanyarodtak az én akaratomhoz. Ezért mondja az Úr, hogyha figyeltél volna parancsomra, folyamként áradna rád a jó lét. Ézsaiás könyvének 48. fejezetéből van ez az ige. Ha figyeltél volna szavamra, akkor áradna rád a jólét, áradna rád a békességem, áradna rád az áldásom, de mert nem cselekedted az én akaratomat, ezért nem áradhat rád az áldásom, nem áradhat rád a békességem, nem áradhat rád a jólét. Mert nem engedtél a szavamnak, pedig sokszor és sokféleképpen kerestem. Aki befogadja, aki megérti, aki elkezdi cselekedni Isten akaratát, az pedig éli a békességet, a jólétet meg az áldást. És az Isten azt mondja ebben az igében, hogy kezdetben sokszor sokféleképpen szól, de ez utolsó időkben. Ez utolsó időben, amikor Jézus Krisztus eljött erre a világra, ez utolsó időben az ő fián keresztül szeretné megszólítani az embert. Nincs már szükség álomra, nincs már szükség látomásra, nincs már szükség angyalra, hogy megveregesse az embernek a vállát, most már a fiú által szól hozzánk. Az Úr szent lelke által egy olyan új csatornát készített az Isten, amely a fiáról tesz bizonyságot. Az Úr Jézus Krisztusról. Aki eljött ebbe a világba, és ebben a világban olyakat mondott, amit még előtte senki sem fogalmazott meg. Olyakat tett, mint aki, amit előtte senki sem cselekedett. Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, hogy megmutassa az Isten arcát. Mert Jézus Krisztus örököse, ahogy olvasuk ebben az igében is, örökösévé tett mindenek felett. Jézus Krisztus örököse az Istennek. Mindaz, amit ő elmondott, amit el akart mondani az Ószövetségben, Jézus Krisztus örökölte. Mindaz, ami a teremtésben létrejött, az Jézus Krisztus öröksége. Mindaz, amit az Isten szeretett volna mondani ennek a világnak, az Jézus Krisztus öröksége. Ezt az örökséget hozta magával Jézus a világban is, szeretné ezt az örökséget számodra kamatoztatni. Mert ő és az Atya egy. Csodálatosan fejezi ki ezt a zsidókhoz írott levél, amikor azt mondja, hogy ő Isten dicsőségének képmása. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. Olyan csodálatos ezt végig gondolni, hogy Jézus Krisztusban az Isten dicsősége sugárzódik ránk, és Jézus Krisztusban az Isten képmása jelenik meg előttünk. Szeretnéd megismerni Istent? Jézus Krisztuson keresztül megfogod. Jézus Krisztuson keresztül kijelentette magát az Isten, és néki adta azt az örökséget, amely által megismerheted az ő akaratát, a tervét. De sokan szeretnék megismerni azt. És keresik, kutatják, különböző módszerekkel. Pedig az Isten Jézus Krisztust ideadta, hogy megismerjük ő általa. Egy nagyon érdekes hasonlat jutott az eszembe, amikor az 1980-as évek elején Rubik Ernő föltette a bűvös kockát, nem tudom, ismerik-e a testvérek, bizonyára sokan csavargattuk akkor ott a 80-as évek elején. És nagyon érdekes az a bűvös kocka, ha megfogják a rendezett bűvös kockát, és csavarnak rajta 4-5 különböző tengelyek mentén, teljesen összezavarodik a kép. És ezt a képet, ezt a zavarodott képet harmóniába hozni, tehát visszaalakítani, alapvetően 4-5 csavarás lenne szükséges. De amikor ránéz az ember, akkor nem látja, hogy merre kéne, és melyik tengely mentén csavarni ezt a 4-5. Persze jöttünk mi, az okos emberek, és azt mondtuk, hogy rendben van, csak 4-5 kellene csavarni, de én szisztematikusan rendbereszem el. Felső sor, középső, és aztán az alsó sort. És nem tudom én hány csavarással, lehet, hogy 125-tel csavartam vissza helyre a bűvös kockát, pedig csak 4-5 kellett volna rajta csavarni. És utána mondtam, hogy én a bűvös kockát meg tudom csinálni. Éppen katona voltam, akkor volt időnk ezzel foglalkozni. helyre tettük a bűvös kockát. De mennyivel egyszerűbb az, mikor valaki meglátja ezt a rendezetlenséget, és csak azt a négyet, ötöt fordítja meg. Tehát ez a tudomány és ez a kijelentés közötti különbség. Mert mi elkezdhetünk a világ megismerésében előre haladni, sok mindent felfedezhetünk benne, lehet, hogy helyre is tudunk tenni bizonyos dolgokat 125 csavarással, de az Isten szeretné nekünk kijelenteni azt, hogy 5 csavarással helyre tudod tenni az életedet. Nem kell körbejárni mind a 3 sort, és egyenként helyre tenni az elemeket, hanem figyelj rám, én adok neked egy kijelentést, és azon a kijelentésen keresztül meglátod azt a 4-5 csavarást. Amivel aztán helyre jön az életed, és élheted a békességedet, élheted a jólétedet, élheted az Istennel való kapcsolatodat. És Jézus Krisztus által így, ilyen egyszerűen ismerhető meg az Isten. Ezzel a 4-5 csavarással. Nagyon egyszerű. Azt kell csak tenned, hogy figyelsz az igéjére. Azt kell csak tenned, hogy megnyitod a szívedet, azt a kőkeményet, ami abban a filmben nagyon jól van ábrázolva. Egy leolajozott, hátra simított hajú ember, szúrós tekintettel, görbebottal. Ez a szív. Nagyon jól van ábrázolva. Kemény. Nem enged akármit be. Határozott. Van elképzelése a világról. Ilyen a mi szívünk. Nem engedjük, hogy az Isten igéje belehatoljon. Lepattan róla az Isten üzenete. Nem engedjük, hogy csatorna legyen a szívünkbe az Isten igéjének. Pedig az Isten szeretné bejuttatni oda, hogy áldás legyen az ember életében. Jézus Krisztuson felismerhető az Isten arca. Jézus Krisztuson felismerhető az Isten dicsősége. És nem kevesebb történt Betlehemben 2000 esztendővel ezelőtt, mint hogy Isten dicsősége, az Isten megismerhetősége eljött ebbe a világba. És az a picin gyermek ott Betlehemben megmutatta az Isten arcát. És az az ember, az a fiatal ember, aki felcseperedett, akinek az életéről nem túl sokat tudunk a Szentírás alapján, csak az, hogy 12 éves korában felmentek Jeruzsálembe, meg hát persze előtte körülmet élték. Nem sok mindent tudunk az életéről, hogy hogyan folyt az élete 30 éves koráig, de akkor tudjuk, hogy elindult azon a megváltói úton, amiért az Atya elküldte. Az Atya örökségébe jött el. Az Atya ezt szerette volna az Ószövetségben is megvalósítani, hogy értsd meg, a megváltásomra van szükség. Ne verd a melledet, hogy te meg tudod tartani a parancsolatot. Ne verd a melledet, hogy te jó ember vagy, hogy te a világ rendje szerint cselekszel, hanem tarts fel a kezedet és mondd ki, szükségem van a megváltásra, szükségem van Isten kegyelmére. Szükségem van arra, hogy rendbe tedd az életemet. Isten nagyon sokszor mondta, hogy nem bikák és tulkok vérére van nekem szükségem, hanem a te szívedre van szükségem. Arra a keményre, ami ellenáll, ami önfejű, ami konok, ami nem engedi, hogy bejusson az életedbe az én szavam, amelyel szeretném rendbe tenni az életedet. Amelyel szeretném az áldásomat folyamként rád árasztani. De a te szíved kemény, de a te szíved konok, de a te szíved nem nyílik meg Isten igéje előtt. Pedig az Úr ezt szeretné megvalósítani. Ezért küldte Jézus Krisztust, hogy végigjárjon azon az úton, és a szenvedései és kereszthalála által a valóság, az életedbe valósággá hozza az ő kegyelmét. Mert Isten kegyelme szükséges ahhoz, hogy az ember megértse, kicsoda Jézus. És mit tett az Isten Jézus Krisztusban, az ő fiában, az emberekért. Ebben az igében csodálatosan összefoglalta ennek a levélnek az írója. Azt mondja, ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután bűneinktől megtisztította mennyei felség jobbjára ült. Jézus azért jött, hogy a bűneink terhétől megtisztítson. A bűneinket félretegye, a bűneinktől tisztává tegyen. Isten azért jött el, azért küldte el a fiát, hogy meglássuk az Isten arcát benne. Az Isten kegyelmének lehetőségét. Tehát kezdetben sokszor és sokféleképpen szólt az Úr, de nem figyeltek rá. Ez utóbbi időkben a fia által szól, de sokan nem figyelnek most sem rá. De sokan nem figyelnek arra a szóra, amit az Isten elküldött, arra a szóra, ami ezt az egész világ mindenséget fenntartja, Ahogy a harmadik versben olvassuk, hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Arra a teremtő szóra, amely létrehozta ezt a világot, amely fenntartja ezt a világot, nem figyelünk. Sok szóra figyelünk, amely jön a világból, sok szóra odafordítjuk a fejünket, sok szónak engedünk, de az Isten szavának nehezen enged az ember szíve. Miért? Hát azért, mert akkor a szív uralma megszűnik az ember fölött. Át kell adni a hatalmat, és az ember nem szívesen adja át a hatalmat. Az ember nem szívesen engedi át a gyeplőt, mert akkor nem én fogom irányítani az életemet, hanem Isten kezébe kerül a gyeplő. Persze akkor jön a jólét, meg az áldás, meg a békesség. Jön az ígéret. Csak hát az ember szíve kemény. És nehezen érti meg, hogy mit szeretne az Isten megvalósítani. Tehát Betlehemben 2000 évvel ezelőtt Istennek ez a mérhetetlen szeretete mutatkozott meg, amelyre viszonzatlan szeretet volt a válasz. Az ember elutasította, nem fogadta be Jézus Krisztust. Akik viszont befogadták, azok Isten fiaivá lettek. Akik már nem csak testtől és vértől születtek, csupán hanem Isten szent lelkétől. Akik aztán megértették, hogy Isten mit szeretne nekik megvalósítani az életükbe, és megnyerik az egész világot, így írja az ige. Övék lesz minden, ami Jézus Krisztus öröksége. Örökös társaivá lehetünk Jézus Krisztusnak. Ez persze azt jelenti elsősorban, hogy megismerem Istent, a Teremtő Atyát, megismerem az ő rendjét, akaratát, beállok ebbe a rendbe, és Isten megerősít abban a helyzetben, és megerégíti az életünket. Hát legyen ilyen karácsonyunk, hogy sokszor sokféleképpen keresett már az Isten bennünket, de most nyissuk meg a szívünket előtte. Hadd juthasson be az életünkbe. Az ő fián keresztül keres, az Úr Jézus Krisztuson keresztül, aki a szavával tartja ezt a mindenséget, aki a cselekedetével, szenvedésével és halálával bűneink bocsánatát szerezte meg. És aztán olvassuk ennek a felolvasott igeszakasznak a végén, hogy a mennyei Atya jobbjára ül, megmutatva azt az utat számunkra, amit a megigazulás útjának hívunk, amikor az üdvösségnek az útját látjuk, hogy elkészített helyünk van a mennyei honban. Földi életünk rövidsége után egy örökké valóság vár bennünket az Atya szeretetéből. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél ebbe a világba. Köszönjük, Urunk, szent lelkedet, aki által megismerhetjük az Úr Jézus Krisztust, az ő szavát, az ő szavának jelentését, aki által láthatjuk vezetésedet, aki által te olyan útra tudsz állítani bennünket, ahol folyamként ömlik ránk az áldás és a jólét. Köszönjük, Urunk, hogy így szerettél bennünket. Köszönöm, Uram, hogy így szerettél engem is, és így szereted testvéreimet is egyenként. Hadd látszódjék meg rajtunk, Urunk, ez a szeretet. Hadd meg, hogy szívünkből visszasugározódhassék rád. Te szerettél elő bennünket, Urunk, de a mi szeretetünk lobog felé, mert tudjuk, mit tettél értünk. Add meg, hogy így legyen mindannyiunk életében ezen az ünnepen. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy mai napunkon még 15 órakor délután görög szálláson lesz kint Isten tiszteletünk, holnap pedig 26-án hétfőn 11 órakor Kisvárdán, a Kisvárdai Evangélikus Templomban. Újévi Isten tiszteletünk december 31-én 17 órakor lesz itt a templomunkban. Újévi Isten tiszteletünk pedig következő vasárnapunkon, január 1-én úrvacsorás Isten tisztelettel. A mai Isten tiszteletünkön is úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Mindenki, aki nyitott szívvel van az Úr felé, jöhet az Úr szent vacsorájához, vágyakozva felé és válaszolva azokra a gyónási kérdésekre, amiket fölteszek majd, megvizsgálva önmagunkat. Hirdetem a testvéreknek januári Allianz ima hetet, amelynek itt van a táblázata, majd kifüggesztjük a kinti táblára. Január 1-től 8-áig az Evangéliumi Allianz évkezdő ima hete lesz, amely először a Magyar Evangéliumi Testvér Közösség Besenyei téri székházában lesz, és aztán váltakozó helyen. Hétfőn is ugyanott lesz még, aztán kedden a Metodista Egyház Színház utcai központjában, aztán január 4-én és 5-én az Emmaus templomban Nyíregyházán, aztán január 6-án és 7-én a Baptista Egyház központjában a Rózsa utcán, január 8-án pedig újra az Evangéliumi Testvérközösség központjában a Besenyei téren. Körünkben szolgál most az itt lévő, itt élő lelkipásztorokon kívül dr. Mészáros Kálmán és Szeverényi János, akik az Allianz Szövetségnek a vezetői elnökségi tagjai. Ők meglátogatják most az itteni Allianz csoportot, és ige hirdetéssel szolgálnak közöttünk. Akik szívesen jönnek erre, kérem jelezzék, megpróbálunk együtt beutazni Nyíregyházára. Lehet, hogy a vonatkozó közlekedés nem a legjobb erre az időpontra. A január végi csendes heteket is hirdetem, férfi és női hetek lesznek, amelyre már alapvetően nem lehet jelentkezni, mert beteltek, de várakozó listára még föl lehet iratkozni, és meglátjuk, hogy mi lesz majd az utolsó pillanatokban. De utána is lesznek még női és férfi csendesetek, amelyre bátorítom a testvéreket, hogy jelentkezzenek, mert az a kemény szív, ami nehezen nyílik az Isten felé, ha egy hétig ott áll az Isten igény előtt, sokszor meg szokott puhulni. És a csatorna, amit az Isten készített, az eljutathatja az üzenetet. Tegnap este, akik itt voltak a karácsony esti Isten tiszteletünkön, akkor egy papucsot vihettek haza ajándékképpen. A mai Isten tiszteletünkön is készültünk egy ajándékkal, amelyet szintén kaptunk, egy színes kétlapos naptár, ami minden évben meg szokott jelenni, az az evangéliumi naptár, amelyen egy-egy hónaphoz tartozik egy-egy ige, és egy nagyon szép kép. Isten tisztelet végén majd onnan az asztalról elvetik a testvérek, a felesége majd mutatja, hogy hol. Kívánom a testvéreknek, hogy a mai napban is és a holnapi napban is megtapasztalhassák Isten szeretetét, közelségét ebben a karácsonyi ünnepben. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, az úrvacsorára készülve, bocsánat, először a keresztelőre készülve, mert ugye a úrvacsora előtt egy keresztelőnk is lesz, a 296-os számú énekünk első versét énekeljük. 296-os ének első versét. És így készüljünk a keresztelőre.
Menj el, jó gyár! Nőkedőre, igen! Nőkedőre! Egy sorban nők! Szent, 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 szent
békesség néktek. Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a céllal jöttetek templomba, hogy ezeket a gyermekeket a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket is, őrizze meg bejövetelüket, kimenetelüket, mostantól fogva mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Krisztus Urunk tanítását, mielőtt mennybe ment, ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg testvéreim azt az igét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva Pál apostol Galata beliekhez írott levelében találjuk annak harmadik fejezetében, a 26.-27. versekben a következőképpen. Isten igéjét tehát Galatákhoz írott levélből olvasom a harmadik fejezetből. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal, akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust töltöttétek magatokra. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Istenünk igéje szól hozzánk, amikor most elhoztátok ezeket a gyermekeket, hogy megkereszteljük őket. Isten igéje mindig megvizsgál bennünket, Isten igéje mindig figyelmeztet valamire, valami olyan tanítást szeretne adni, ami tovább viszi az életünket. Ami tovább viszi az életeteket. Azt mondja ez az ige a Galatákhoz írott levélben, hogy mindnyájan Isten fiai vagyunk. Akkor miért kell keresztelni? Akkor miért kell egyáltalán valamit is tenni? Csak hát nem mindegy, hogy kinek szól ez az ige szakasz. Tudnélik, a Galaták ezek megtért, Isten hívő emberek voltak. Olyan emberek voltak, akik már átestek az Isten ismereten. Akik már megtapasztalták bűneikben való nyomorúságukat. És megtapasztalták azt is, hogy mit jelent, amikor a bűneik terhétől szabadít az Úr Jézus Krisztus. És nekik szól ez az ige, hogy mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Mert a Krisztus Jézusban való hitáltal lehetünk mi Isten gyermekei. Isten fiaivá lehet az ember a Jézus Krisztusban való hitáltal. Olyan jó látni ezt, hogy Isten szabít két feltételt, azt mondja, hogy ha Krisztus magadra öltöd, és ha megkeresztelkedsz, akkor Isten fia leszel. Csak hát felöltözni Jézus Krisztust. Magadra ölteni Jézus Krisztust. Nem egyszerű dolog. Mert Krisztus nem lehet csak úgy magunkra húzni, mint egy leplet. Hanem itt arról beszél az ige, hogy vetkezzétek le az óembert, vetkezzétek le az óembert a gondolkodásával, az értékrendjével, hogy felöltözhessétek az új embert. És aki felöltözi Jézus Krisztust hitáltal, és aztán a hitáltal való Krisztus felöltözés után azt mondja, hogy én el szeretném kötelezni magam Istennek, Isten népéhez, akkor megkeresztelkedik. Galatákhoz írott levélben így szól. Ha ti úgy döntötök, hogy Krisztus a ti életetek ura, és fölöltözitek őt, és megkeresztelkedtek, akkor üdvösségetek van. De hát mi nem a Galaták vagyunk, hanem mi a nyírtelki Philadelphia evangélikus egyházközség vagyunk. Mi már Jézus Krisztus után vagyunk jó pár száz évvel, és a kereszténység életébe eljött a gyermekkerességnek a lehetősége. Amikor is nem a hívő emberek, a megtért emberek keresztelkednek meg, mert hát gyerekkorukban ők nem keresztelkedhettek meg, hisz előtte nem volt még keresztség, előtte még nem volt Jézus Krisztus, nem keresztelkedhettek meg. Mi azt mondjuk, hogy itt vannak a gyermekeink, és mi szeretnénk Isten kegyelmébe ajánlani őket. Szeretnénk Isten elé tenni az életüket. Mert nem tudjuk azt megtartani. Bizonyára ti is így vagytok vele, akkor, amikor látjátok, hogy egy-egy betegség kapcsán nem tudjátok kezelni a lázat, vagy nem tudjátok kezelni a gyereknek a belső problémáit, akkor rádöbbentek, hogy nem tudjuk megtartani a gyerekünket. És akkor mentek orvoshoz, keresitek a megoldást gyógyszerekben, meg kórházi kezelésben. Ez a testi része a dolognak. De van egy lelki része is. Az ember személyisége, az ember élete. Nem tudjátok megtartani. Nem tudjátok megvédeni ezeket a gyermekeket saját erőtökből. Ezért tesszük oda Isten elé. Uram, te óvd meg ezeket a gyermekeket. Felnőttek, már sokat hallottak róla. Sokat hallanak róla a fiatalok, hisz hitoktatásra járnak. Hisz Isten tiszteleten, gyermekórán megfordulnak. Klaudia is így hallhatott már Isten dolgairól. De a picik még nem. Peti még keveset fog fel ebből a világból, ugye? Keveset fog fel, főleg most alszik édes deden és mélyen. Nem fog föl sokat a világból, de a szülei meg a keresztszülei már fölfognak. Ezért van Tibinek is a kezében, mert szeretné ezt a gyereket Isten elé vinni. Szeretné tovább vinni az életét, hogy ott lehessen egy biztonságos helyen, ahol nem csak az emberi erő, az emberi lehetőség, az emberi ész, hanem a mennyei kegyelem is mellé áll. Jó helyre jöttetek, jó, hogy itt álltok Isten előtt. Szívetek szándékát látja az Úr, és hogyha az a szívetek szándéka, hogy Isten áldása legyen ezeken a gyerekeken, akkor Isten meg fogja áldani ezeket a gyerekeket. A ti életetek pedig jó bizonyság kell, hogy legyen afelé, hogy aztán megértsék, fejlődésük során megértsék, hogy lehessetek olyan csatornák, hogyha az ige hirdetésre utalok vissza, amelyen keresztül az Isten megjelentheti, kijelentheti önmagát nekik. Hogy aztán valóság lehessen, mint a Galaták életében. Hogy aki megkeresztelkedik, aki magára ölti Jézus Krisztust, aki hitáltal Isten fia, az üdvösséget nyer. És ez az üdvösség az életünknek a lényege. Sok mindent átélünk, sikert, karriert, szerezhetünk pénzt, vagyont, értékeket, de ezek mind mulandóak, és itt maradnak a földön. Ami nem vész el, amit moly nem rág és rozsda nem mar, az az a mennyei ajándék, amit Isten a fiában, az Úr Jézus Krisztusban készített nekünk. Így álljunk meg, ami mennyei atyánk előtt, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ezeknek a gyermekeknek is életet adtál, és Krisztus által üdvösséget is szereztél nekik, árazd rájuk szent lelkedet. Ébresz bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjanak állni majd a bűnnek és minden kísértésnek. Téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, tegyetek vallást most hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben egy keresztény anyaszent egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a szent keresztség áldásában részesüljenek? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztényi nevelitek ezeket a gyermekeket? Vállaljátok-e? Mi legyen a gyermek neve?
Boton.
Boton, megkeresztelek téged az atyának, a fiúnak, és Szentléleknek nevére. Járjuk egy most akkor. Petit is engedjük. És mi legyen a gyermek neve? Attila Péter, megkeresztelek téged az atyának, a fiúnak, és Szentléleknek nevére. Mi legyen a neve?
Klaudia.
Megkeresztelj egy fél atyának, fiúnak és Szentléleknek nevére. Ami mindenható mennyei atyánk, élet és halál ura, áldjon meg titeket azzal az élettel, amit az igéjében ígért nektek. Keresétek az ő akaratát. Teremjétek azt a gyümölcsöt, amit az ő szent lelke által szeretne megvalósítani a ti életetekben, és ezeknek a gyermekeknek az életében is. Hogy tiétek legyen az az áldás mostantól mindörökké, amit megígér. Amen. Most az úrvacsorára készülve 308-as számú énekünk első versét énekeljük. Készítsd magad, kedves lélek! Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Úrunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Amen. Testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk, ami hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnöket. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelt az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban, reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 11-es számú liturgiát fogjuk énekelni a úrvacsoránk alatt. 64. oldalon található énekes könyvünkben a 11-es számú liturgia. S adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert emberi testünkbe öltöztetted egyszülött fiadat, és benne békességet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. És újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el a szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőinknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljöven, mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Békessége legyen mindenkor véletek, jertek íme mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához. 308-as ének második versét énekeljük. Békesség néktek! Az igazi. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. Úr Jézus Krisztus. Thank you. tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és terítek a megférés áldott gyümölcseit, Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek! Mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek! Urunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek!
Vegyétek! Ez a mi úrunk Jézus Krisztus. Kérek titek, sokak érnek teleket, mindenket. Valamennyi szereszitek, ezt cselekedjétek az Úr emlékezetére. Vegyétek! Ez a mi úrunk Jézus Krisztus. Amely térek tetek és sokakért megtöltek. Bűneitek bocsánat. Valamennyi szereszitek. Ezt cselekedjétek.
Vigyatok el bőzőjére.
Ez a mi úrunk Jézus Krisztusunk vére. Amelyet érettetek, és sokat ért kiontatok. Bűneitek bocsánat. Valamennyi szeretettel. Ezt cselekedjétek az Úr emlékezetére. Vigyatok el bőzőjére. Ez a mi úrunk Jézus Krisztusnak vére. Amelyet érettetek, és sokat ért kiontatok. Bűneitek bocsánat. Valamennyi szerisze. Ezt cselekedjétek az Úr emlékezetére. Tudjatok ebből én elmondom. Ez a mi úrunk Jézus Krisztusunk vére, amely kérettetek, és sokféle kiadtak az ürvényeket bocsánat. Valamennyi szerisszátok. Ezt cselekedjétek.
A mi úrunk, Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség néktek!
Vegyétek! Ez a mi úrunk Jézus Krisztusunk. Amelyet kérettetek, sokat kértünk. Bűnhelyetek bocsánat. Valamennyi szeretetek.
Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Urunk, magasztalásodat hallott a fülünk, add, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelt a nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked kimondhatatlan jóságodért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa a szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Énekeljük el nemzeti himnuszunkat is, kíséret nélkül, a kapella. Judit lányomot középen megkezdi a éneket.
Áld meg a magyar, jó kedvel bőségem, nyújtsd fel. Come on.